hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit. A következő 20 percben témánk Mohács, illetve környéke, méghozzá a régmúlt eseményeinek tükrében. Egyrészt egy csatatér kutató projektről, másrészt a Mohácsi csata tömegsír feltárásáról lesz szó. Buza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A Pécsi Központú János Pannonius Múzeum régészei és a Magyar Természettudományi Múzeum antropológusai közreműködésével megkezdődött a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjainak tudományos vizsgálata. Aki ezt az egész vizsgálatot vezeti, egyikük legalábbis dr. Bertó Gábor, a János Pannonius Egyetem régésze. Üdvözlöm, Bertók úr!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Annyi pici módosítással, János Pannonius Múzeum régésze vagyok. Ha jól értettem.
Egyetemet mondtam, és nem a múzeumot. Igen, de semmi gond. Ettől azért még mindig azt gondolom, hogy csodálattal adózunk az önök munkájának. Egy nagyon furcsa kérdés az elején. Bertók úr, ön hány éves?
Kerek 50.
Arra gondoltam, hogy legyen kedves, vonjon párhuzamot abban a dologban, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt mit tanultunk a Mohácsi csatáról, és most milyen tudás halmozódott fel azóta? Bizonyára ez egy nagyon nagy vállalkozás, de hogyha egy kis rövid pontokba tudna nekünk mesélni arról, hogy mi minden tudunk már többet a Mohácsi csata történéséről.
Hát a tudás az egy dolog, mondjuk azt, hogy sejthetünk azóta esetleg másképp. Nagyon sokáig a csatával kapcsolatban ugye nagyon fontos esemény a magyar történelemben, rengeteg történész foglalkozott vele. A helyszínt próbálták azonosítani térképek alapján némi helyszín szemlével. A történészi megközelítés az inkább a csatának az előzményeire, következményeire koncentrál. Maga az ütközet az pedig kevéssé a gyakorlati szinten volt a kutatás tárgya. Ettől függetlenül nagyon sok csatára konstrukciós született, a 20 fölött a különböző kutatók által készített térképek, amin szerepelnek a különböző csapattestek és a hadmozdulatok. A közös pont ezekben az, hogy eddig fizikailag nem nagyon volt azonosította senki az ütközött helyszínét. A Janus Pannonius Múzeumnak és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek van egy projektje. 2009-ben indult még a múzeum égisze alatt, és 2016-tól van a két intézmény együtt. Nekünk van egy csatatérkutató projektünk is, és talán most arra azt elmondhatjuk, hogy van egy csatahelyszínünk a Mohácsi térségben, ami lehetségesen az 1526-os csata. Tehát ebből a tekintetben, a régészeti szempontból nézzük a dolgot, akkor már van egy lehetséges helyszínünk, ami az elmúlt évtizedben nem volt elmondható.
És ez hol van? Hova lehetne ezt belőni, ezt a csata helyszínt? Mert hogy nem a mai...
A Mohácstól délre levő síkság az stimmel, és egyébként ez a csata helyszínt nem Mohács területén van, a mai Mohács területén, vagy közigazgatás területén, hanem a nem túl messzerű Majs és Nagynyárád nevű falvak között. A helyszín az olyan, hogy az egyik legtöbbet idézett szemtanúnak a földrajzi leírásra ráillik, tehát a leírásból kivehető, hogy a csatarendtől jobbra dombok voltak, balra egy sásos mocsaras mélyedés és egy vízfolyás. És van egy nagy sík területünk, és van egy falunyomunk is, egy középkori 16. században még létező falunyomunk, amit szintén Brodalics említő, hogy előttük a csatarendbe, hogy állnak, van egy kis falu is templommal.
Igen, hát ugye...
Van egy ilyen találásunk. És a falunyom az pedig igen-igen tele van hadiletekkel, amik a 16. század első feléhez köthetők, és nem csak a falunyom, hanem a körülötte lévő terület. És hát erre mondjuk mi azt, hogy van egy földrajzi leírásunk, és tehát egy helyszínhez kötődik, az, ahol van egy falunk, és vannak hadileheteink nagy számban ezen a területen.
Igen, ezt ugye aki ezt leírta, és őt idézte, hogy Brodarics István kancellár volt, aki egyébként valóban nagyon sokat írt erről az egészről. Egy más elmélkedés szerint azt mondják, és mondjuk egy picit a földrajzosok felé hajlunk, hogy a Duna medrének alapos kutatása, volt medrének alapos kutatása is hozzásegíthet ahhoz, hogy a Mohácsi csata helyszínét könnyebben meg tudjuk állapítani, vagy könnyebben meg tudják állapítani. Ez is tartja magát, ez a nézet?
Hát a Duna medrének ott lehet szerepel a helynek a határozásban, hogy például éppen Brodaricsnál van egy konkrét adat, hogy a magyar csatarend a Dunától fél mérföldre állt fel, ami korabeli mérföldre számolva kb. 4-4,5 km. És hát az a helyszín, konkrétan például, amivel mi foglalkozunk, ahhoz tartozhat egy egykori Dunaág, ami több pont 4 kilométerre vagyunk, 4,5-re. Tehát ha azt be tudnánk bizonyítani, ez a meder, a 16. században egy működő meder volt, amit nevezhetett Brodás Dunának, az nagyban előrendíteni a munkánkat. Iránykutatást még nem tudtunk végezni, de rajtunk kívül sem végzett eddig, ott tudom senki. De minden esetre igen, a válasz az ezt jelent, egyetértek önne, a Dunameder 16. századi állapotának meghatározása az nagyon fontos lenne.
És akkor most megérkeztünk oda, hogy önök most mind dolgoznak?
Hát két ága történet, ugye van a csatatérkutatós projekt, ez nem mondható, hogy teljesen folyamatosan zajlik, mert ugye ez az, hogy hol tudunk éppen dolgozni fémkeresősökkel, az nagyon függ a terület állapotától. Tehát kárt semmiképp nem akarunk okozni, tehát csak olyan területeken tudunk dolgozni, ahol éppen nincs mezőgazdasági művelés, nincsenek növények, és alkalmas is a terület, mert mondjuk egy kukoricatarlóban a fémkeresővel még nem lehet dolgozni. Tehát ez behatárol minket, tehát évente egy olyan kb. 3 vagy 4 alkalommal tudunk összejönni, esetleg 5, és ilyen értelemben folyamatos 2016 óta minden évben ezt a rutint folytatjuk, önkéntes fémkeresősökkel, tehát a csatati kutatás az ilyeténképpen zajlik, csak nem egy teljesen folyamatos tevékenység, és közben próbáljuk publikálni is a megfigyeléseinket. Legutoljára egy kötetben megjelent az Ekementin csata nyomában című kötetünk, amiben már a legújabb eredményeink is benne vannak, például a lüvedékeknek az elemzése.
Viszont ahol most dolgozik, igen?
Az pedig a ugye Sátorhely, ma este délre lévő Sátorhely falu határában 1960-as években, illetve 1976 környékén már vizsgált tömegsíroknak a helyszíne. Itt a Dunadráma Nemzeti Park volt a kezdeményezője a társatásoknak. Ők több szempontból is szerették volna ezt, és szeretnék az emlékhelyet fejleszteni, és hát a tömegsíroknak a kutatás és az abból származó eredményeket gondolták úgy, hogy ezt ennek a fejlesztésnek lehetne egy alapja. És azt is szeretnék valami elérni, hogy 2026 lesz az 500. évfordulója a csatának, hogy ekkor a esetlegesebb feltárásra kerülő ősi halottak, ugye már csatának a halottai, azok egy ilyen méltó visszatemetésben részesülnének, ugyan itt az emlékhelyen. Tehát ennek a gondolatságnak a mentén kérték fel a Jónusz Marianus Múzeumot a tömegsír feltárásra. Hát először mind az 5 tömegsír szóba került, ugye, mert 5 van a helyszínen, aztán azért lecsökkent, ugye önmérsékletet gyakorlunk, mi is vagyunk a dokkor régészeinek, antropológusainak ebből. Tehát most jelenleg 2 vagy 3 tömegsír feltárása szerepe a programban. Ez pedig egyrészt áll egy régészeti feltárásból, amit szintén segítenek antropológusok. Itt meg kell említenem a Szegedi Tudományi Egyetem nevét is, mert a Szegedi Tudományi Egyetem antropológusai dolgoznak velünk a terepen, és a felszállított vázaknak az antropológiai vizsgálatát, tisztítását, vizsgálatát, az pedig a Magyar Természettudományi Múzeum végzi Budapesten.
Mekkorák?
Itt tehát a történet augusztus közepén kezdtük, most már eléggé benne vagyunk a dolgokban, tehát most már emeljük ki az egyes vázakat.
Mekkorák ezek a tömegsírok területileg?
Területileg? Változóak, tehát 2 nagyobbunk van, hát ezek olyan 10 méter hosszúak és 2-3 méter szélesek, inkább 3 felé hajlanak. Az a sír, amit mi ásunk, ez a második legkisebb egyébként, ez 3,5-4 méteres területű. Ennél egy kisebb van. Az inkább egy ilyen 2,5-4 méteres.
De ez, amin most dolgoznak, ez a harmadik számú tömegsír, ez már egyszer 76-ban feltárattatott, vagy legalábbis már vizsgálták, ugye?
Részben. Tehát akkor ezek úgy kerültek elő, hogy 2 volt ismert, amit 1960-ban Papp László nevű pécsi régész feltárt, úgyhogy nem teljes mértékben feltártat, nem emelték a vázakat, hanem letisztították a sír csontrétek felszínét, és az oldalát lebontották névüképp, hogy a vastagságot meg tudják állapítani. Ezután ezeket visszatemették. 76-ban két sír köré tervezték ma az emlékhelyet, amely kör alakú dolog, és úgy, hogy egy ilyen töltsőszerű lefelé mélyül a közepe felé, és a közepén meghagyták egy kis dombszerűen a két sír helyét. És amikor ezt a mélyítést végezték gépi földmunkával, akkor került elő 2 további tömegsír, ez a 3-as, amivel mi dolgozunk, és a mellette elő 4-es, mert ezek mélyebben voltak tehát a talaj szintmélyítés következtében, és az 5-ös számú tömegsír, az pedig az emlékhely köralkorésznek bejáratánál, az pedig vízletikák ásáskor került elő. Tehát ilyen kicsit kalandos a dolgok a története, és a feltárások, amik ekkor következtek, azok hasonlók voltak a 60-as évekhez, tehát letisztították a sír felszínét, és az oldalát lebontották.
Viszont, viszont most az önök elhatározása, hogy az összes csontvázat kiemelik, ami itt a tömegsírban van, és azokat majd méltó módon, valamilyen módon elhelyezik. Kik azt lehet, hogy igen, a feltételezések szerint kik nyugszanak ebben a harmadik tömegsírban, amin önök most dolgoznak?
Hát három elképzelés volt, az egyik, hogy magának az ütközet centrum részének a halottai. Ez több ponton, több elméletben előfordult. Amint a feltáró végét 76-ban, és a szofonos az antropológus, Valász Borbála kikövetkeztettek, ők inkább azt gondolták, hogy magyar tábor halottairól van szó. Talán most is ezt tűnik a valószínűnek a sérülések, a csontokon találatos sérülések is ezt sugalják, illetve az, hogy vannak köztük igen fiatalok, és most az antropológusai azonosítottak éppen a múlt hét végén egy gyereket, aki 12 év körül lehetett. Tehát ő nem valószínű, hogy a csatarendben állt a katonákkal, én azt gondolom. Tehát a táborban viszont el tudok képzelni fiatal tínédzsereket, gyerekeket is akár különböző feladatkörökben.
Mi történt ott a táborhelyen, hogy ez lett a következménye?
Hát a forrásokból azt lehet kikövetkeztetni, hogy a török lovasság egy része az megkerülte tulajdonképpen magát a csatát nyugatról, és a csata helyszínétől északra kelet irányba fordult, és megtámadta a magyar tábort. És hát azt lehetünk képzelni, és legezeknek az áldozatóival találkoztunk mi. Azért is elképzelhető ez, mert nagyon sok fejsérülésünk van, vágott fejsérülésünk, tehát szabjavágás nyomok vannak. Ezek az emberek nem viseltek sisakot például. Ami a csatában azért kevéssé valószínű. Az, hogy gyerekek jelenléte nem viseltek sisakot, eddig nem találtunk lőtsérülést például, és a csata helyszínen azért ennek nagy esélye van, ami azt tudjuk a forrásokból. Tehát ezek inkább talán a tábor halottai felé mutatnak.
Van-e valami
harmadik?
Igen, bocsánat, belebeszéltem, igen. Mondja.
De csak nagyon röviden akartam mondani, van egy harmadik elképzelés is, hogy ugye azt tudjuk, hogy a Szulejmán szultán parancsára a csata utáni második napon ilyen ceremoniás keretek között kivégeznek 2000 hadifoglyot, és a forrásokban, a fordításokban a lefejezés szerepel, de azt nem tudjuk, hogy ez szó szerint értendő, vagy egy metaforikus kifejezés a lefejezés, tehát lehet, hogy egy ilyen tömegesen lekaszabolták őket mondjuk. Na, ebbe a képbe még esetleg így beleillenének ezek az emberek szintén.
Úgy tudom, hogy azért nagyon nehéz most még bármit mondani, mert szinte semmifajta tárgyi emlék nem temetődött be ebbe a tömegsírba.
Igen, az, amit az emberek vágynának, hogy új kardok, páncélok, egyebek ilyen semmilyen szinten nem jelentkezik. Egy páncéltöredék van a korábbi feltárásokból, de ez is egy töredék. Azon kívül, amit mi is tudtunk most találni, és amit a 60-as években is találtak, a legjellemzőbb, az kis ruhakapcsok, amivel alapvetően az alsó ruhának a kapcsai voltak. Ez ma is használatos, ilyen kis pápaszemes kapocsra kell gondolni. Ebből van néhány darabunk, és ilyen kis bronzpártikák vannak még, amik szintén ilyen alsó ruha rögzítő elemek lehettek. Tehát az nagyon valószínű, hogy ezeket az embereket alsó ruhára vetköztetve kifosztva dobták be a sírba, és egyébként teljes összebiztoságban. Tehát ez a nehézséges a feltárásnak, az antropológiai része is, hogy azonosítani, hogy melyik csont kivel tartozik össze.
Körülbelül hány, csontváz, vagy hány tetem fekhet ebben a tömegsírban, amin dolgoznak?
Pontos számot nem tudunk, két adatunk van. Az egyik az, hogy a csontvázak felszínén, tehát a 76-os feltáráskor a Szofmon Zsuzsáék 86 vázat azonosítottak. Ebbe beletartanak önálló fejek is, tehát levágott fejek, mert az ilyen is van benne egy néhány darab. Tehát ők, mint személyek, így 80 darabot, és ők olyan 130 körülre tették a sírban lévő halottak számát. Ez igaz is lehet abban az esetben, hogyha a sírgödör alja lapos, amit ugye nem tudunk biztosan mondani ebben a pillanatban.
Mit fogunk megtudni majd az antropológiai és a morfológiai vizsgálatokból? Akár azt is, hogy kik lehettek azok az emberek, akiket ide eltemettek, honnan jöttek, milyen nemzetiségűek voltak, hiszen nem csak magyarok harcoltak a török ellen.
Igen, hát a nemzetiségre esetlegesen a DNS vizsgálatok adhatnak támpontot, tehát hogy mondjuk mely területére jöttek Európának, és Lengyelország területről, cseh területről, igen, az is mondta, tehát egy nemzetközi sereg volt a maga módján. Ugye hát másik Lajos is cseh király is volt egyben. Tehát a DNS vizsgálatok utalhatnak ezekre a típusú információkra. Az egyéb antropológiai vizsgálatokból, igen, a sérülésekből lehet következtetni halálokokra. A csontok állapotából például az adott személynek a munkájára, életmódjára, tehát kopásokból, össze nem nőtt csontokból lehet különböző csontfelszínek megerőltetéséből lehet következtetni ilyen dolgokra. Különböző kémiai vizsgálatokból lehet az életmódjukra, inkább a korszakra nézve ad információt, illetve az ilyen alap dolgokat, hogy életkort nemet, azt mindenképp alapszinten meg tudjuk állapítani. Betegségeket tudnak még azonosítani az antropológusok. Ilyet, tehát ami kicsit közel hozza hozzánk a csatának a részvevőt áldozatait, az például, hogy a koponyákból pedig arcrekonstrukciókat lehet készíteni.
Valójában gondolom, majd mindenki azt várja, amikor az arcok is megjelennek, és el tudjuk képzelni, hogy kik voltak. Még egy utolsó kérdés, ennek nagyon speciális körülmények között dolgoznak, hiszen az emlékhely szinte kellős közepén egy fehér sátor alatt. Ettől függetlenül látogatható az emlékhely. Ha valaki érdeklődik, akkor önökethez tehet föl kérdést, hogy éppen milyen munkálatok folynak, vagy bele lehet lesni ebben a munkálatba?
Természetesen, persze. Hát ez is a célja a dolognak részben. Nem egy titkos akció. Igazából nagyon fontosnak is tartjuk azt, hogy az emberek megismerjék, lássák, át tudják élni. Mert azért, ha az ember ott áll előtte, az egy egészen más érzés, mint a fényképen látja, és akár az egészet. De Tamás, hogy gondol utána erre az eseményre is, vagy más lesz a történelemhez való viszonya is, amikor fizikailag szembesül egy ilyennel. Úgyhogy igen, bátorítanánk is az embereket, hogy jöjjenek és nézzék meg.
Köszönöm.
És amennyire tőlük telik, információt is igyekszünk átadni.
Ezt gondoltam, hogy ez így lesz. Köszönöm szépen, dr. Bertó Gábor, a Janus Pannonius Múzeum vezető régésze volt a beszélgető társam. Az emlékei harmadik tömegsírjának feltárása kapcsán beszélgettünk. Köszönöm szépen az információkat. Viszonthallásra.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd dr. Csizmadia Lászlóra 2020-ban Gundel-díjjal kitüntetett gasztroturisztikai szakemberre emlékezünk. 10 órától ezúttal is könyvben utazunk tovább. Ola Andrea először Ken Liu az Istenekkel nem lehet végezni című novellás kötetéről kérdezi vendégét, majd 10:30 után az istentelen magyar Balassi Bálint lesz a főszereplő, akiről Benkő László írt történelmi kalandregényt. Hamarosan folytatjuk a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.